Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igét, amint a egyházunk a mai napra, Esztomihi 50. vasárnapjára igehirdetés alapjául kijelölte. Megírva találjuk a példabeszédek könyvében a 3. fejezet 5. versétől a 12-ig a következőképpen. Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj. Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. Ne tartsd bölcsnek önmagadat, féljed az Urat, és kerüld a rosszat. Gyógyulás lesz ez testednek, és felüdülés csontjaidnak. Tiszteld az Urat vagyonodból, és egész jövedelmed legjobbából, akkor bőségesen megtelnek csűreid, és mustárad sajtóidból. Az Úr intését megnevest, fiam, és dorgálását meg ne utáld. Mert akit szeret az Úr, azt megdorgálja, de mint apa a fiát, akit kedvel. Ámen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, a bölcsesség irodalom eme művéből most arról hallhattunk, hogy mit is jelent az Isten iránti bizalom és az Isten szerinti bölcsesség, és hogyan jelent ez aztán útmutatása minden napjainkra tekintettel. Látszólag az ószövetségi gondolatkörben mozgunk, de mégis kicseng az evangélium is belőle, mert hát bízni Istenben tulajdonképpen mondhatjuk, most lesz így keresztény szemmel, hogy ugyanaz, mint hinni Jézus Krisztusban, aki maga a bölcsesség, a teremtő ige. Így hát annak ellenére, hogy a salamoni korban ezek a szavak a monoteista zsidó vallás intelmeiként hangzanak, mégis könnyen megtaláljuk ezeknek a keresztény oldalát is, és így érthetjük a buzdítást. Átvezető láncszem lehet ebből a példabeszédeki részből az új szövetségben, például Jakab levele, aki szintén beszél az isteni bölcsességről, és arról, hogy ezt hogyan lehet elnyerni. És kiválóan lehet, úgy tűnik, vers párok alapján 4 témára osztani ezt az ige szakaszt, 2-2 versben összefoglalva, és mindazt mutatják, hogy mit is jelent az Úr a hagyatkozó, a Jézusi keskeny ösvényen járó, a Krisztus bölcsességével folyó élet. Olyan ez egy kicsit talán, mint az a könyv, amelynek az a címe, hogy mit tenne Jézus. Bár úgy érzem, hogy ez a cím egy kicsit ugyanakkor sántít, hiszen mi nem lehetünk megváltók, messiások, és ilyen értelemben nem egyszerűen azt kell tennünk, amit Jézus tenne egy adott helyzetben. Ezért talán szerencsésebb ezt úgy fogalmazni, hogy hát mit mondana, vagy mit parancsolna nekünk Jézus az adott helyzetben, és azt szerint meglátni, hogy mit tegyünk, hogyan cselekedjünk, és ha ezt látjuk magunk előtt, akkor már egy keresztény értelmezésben olvashatjuk az itteni szavakat, hiszen az Úrnak a tanítványok már Jézust is nevezik, nem csak a Teremtőt, az Atyát, hiszen megismerték a vele való egységét. És egy másik oldala pedig az, hogy hát hogyan is lehet azt cselekedni, amit Jézus parancsolna nekünk, hát ehhez természetesen ismernünk kell az ő akaratát, amit leginkább a Szentírásból ismerhetünk meg, és ezért talán ide kívánkozik egy másik könyvcím is, nem tudom mennyien ismerjük, egy évem a Szentírás szerint. Persze nem csak egy évre, hanem egy egész életre kell ezt magunkévá tennünk, hogy életünk az írás szerint folyjon, és Istenre támaszkodjon. Hát tulajdonképpen ezt adja most elénk ez az igaz szakasz, és mindjárt a legelső intelem az, hogy hát az Úrban bíz, és ne a magad eszére támaszkodj. A modern embernek éppen az egyik legnagyobb bűne az, hogy különösen is el van telve a maga eszével, értelmével. Pedig hova vezetett ez valójában? Hát nézzük csak meg. Világháborúkhoz, gazdasági és társadalmi válságokhoz, környezeti katasztrófákhoz. mondhatni egész földünket behálózó, azaz globális problémákhoz. Majd nézzük csak meg, hogy mit tud kezdeni a felvilágosult nyugati civilizáció az Észak-Afrikában zajló eseményekkel. Pontolgatja a katonai beavatkozást Líbiában. És tulajdonképpen világháborús helyzetet kockáztat ezzel. És ebben a tekintetben mindegy, hogy most egy őrült diktátorról van-e szó, vagy sem, mint a háború nem válogat őrültek és józanok, istenférők és istentelenek között. Az mindenki számára ugyanazt fogja hozni. Aztán eszünkbe juthat a Biblia órásoknak legalábbis a sorozatunk, mert ideillik az is Dávid története, bár még csak az elején tartunk, de ő az Isten szerinti uralkodó példája, aki különféle ügyeiben valóban azt tette, amit Salamon szavait elénk tár, hogy nem a maga eszére hagyatkozott, hanem az Úrban bízott, és tőle kért útmutatást, azt szerint indult el. Egészen világi dolgokban is. Olyan kérdésekben is az Úr akaratát kereste és kérdezte meg őt, amikor például háborúba vonult a filiszteusokkal, vagy ahogyan, amikor Ciklágból elrabolták a lakosságot, ami akkori saját városa volt, és utánuk ment és visszahozta őket. Akkor is Isten kérdezte, hogy hát akkor üldözzem-e őket, a kezembe adod-e, hogy legyen, mint legyen? Saul meg az ellenpéldája lehetne, aki királyként nem Isten akaratát kereste, hanem a saját dühét és nem tudom én miért követte, és aztán persze pusztulásba is rohant. Magával, családjával és tulajdonképpen Izraellel együtt, hiszen hatalmas vereséget szenvedett végül a filiszteusoktól. Az Úrban bízás és a maga messze utáni járás egy másik példája lehetne a honfoglalás is. Gondoljunk Jerikó bevételére, amikor úgy járnak el, ahogy Isten mondta, a józan észnek ellentmondva. Körbejárjuk naponta a várost, aztán hétszer az utolsó napon, és majd a kürtök fogják ledönteni a falakat. Milyen őrültség ez? De amíg így tettek, ahogy Isten mondta, addig győztek. Amikor valami miatt mégse kérdezték meg az urat, akkor pedig csapdába estek, mert jöttek a gibeóniak a maguk ravasságával, és szerződést kötöttek, szövetséget kötöttek velük, mert úgy hazudták, hogy mi messziről valók vagyunk, kívül vagyunk az ígéret földjén, nem a ti tartományotok. És aztán utána sok-sok problémát is okozott ez Izraelnek. A lényegi kérdés tehát tulajdonképpen az, hogy a maga messze alapján akarok élni, vagy végre megértem, hogy Istenbe fessem a bizalmamat, hogy a Krisztusban való hit nélkül nem is érdemes semmibe fognom, még élnem sem. Mert egyedül akkor érdemes elindulnom és járnom, bárhova vezessen az utam, ha ő egyengeti az ösvényemet. És ha ráhagyatkozom, ha benne bízom, akkor ő ígéri is, hogy egyengedni fogja. Nem azért, mert én most akkor megérdemlem, mert kivívtam a tiszteletet azzal, hogy engedelmeskedem, hanem egyszerűen azért, mert ő ezt ígéri az őt követőknek. Érdemes megjegyeznünk és megszívlelnünk, hogy ahol Isten akarata és az én meggondolásom között ellentét támad, ott bizony engednie kell az utóbbinak az előbbi javára, Isten akarata javára. Hiszen magunk is be tudjuk látni valójában, ha alázattal és őszintén végig gondoljuk, hogy hát a magunk értelme az igencsak korlátozott. Bizony gyakran rá kell jönni, hogy tévedünk. Nem azt tanítja a Szentírás persze, hogy az értelem ellensége volna a hitünknek, vagy fordítva. Csak arról van szó, hogy az értelem az nem rendelkezik minden tudással, már legalábbis az emberi értelem, és ezért előfordul, hogy az értelem bizony téved, és alázat szükséges ahhoz, hogy ezt elismerjem, és az eszem helyett inkább Istenre hagyatkozzam. Mégis, aki az Úrban bízik, a maga esze helyett Istenre gondol, minden útján annak egyengetni fogja ösvényét, és nehéz utakon is végig tud menni. Szélsőségesebb eseteket is bizonyára lehetne egy-egy példával illusztrálni, hogy mit jelent az Istenre hagyatkozás előnye. Hát még a tudományban is előfordulhat olyasmi, Például a 13. században élt, ha jól emlékszem, Jean Buridan nevű egyetemi professzor, aki persze az akkori szokásoknak megfelelően pap is volt, Sorbonnon tanított Franciaországban, és ő a teremtés történetre hivatkozva fogalmazza meg Arisztotelésszel szemben, aki az akkori non plus ultra volt, aki a legfőbb szó volt mindenki számára, és amit ő mondott, az mondhatni most jelképesen szentírás volt, és azt mondta, hogy nem, hát a Bibliában nincsen sehol az, hogy Isten olyanféle lényeket teremtett volna, amely fönntartja mondjuk a bolygók mozgását. És ezért ő már Newton előtt körülbelül 200 évvel megfogalmazta a tehetetlenség törvényét. És ahogy mondom, bizonyára lehetne különféle területekről ilyen példát mondani, de annyira talán nem is az az érdekes, hogy hány példa lenne, csak igyekezzünk a szívünket átnevelni, hogy bizony Istenre figyelni fontosabb lehet, mint az eszünkre. És az ő útja, az ösvény, az nagyon veszélyes. Jézus nem a veszélyt emeli ki ugyan, hanem a keskeny ösvényt, meg a szoros kaput említi, de bizonyos értelemben mégis hasonlóról van szó, hiszen a keskeny ösvényről könnyű letérni, akár leesni, és ezért is talán érdemes elmondanom egy olyan példát, amire nemrég hívták fel a figyelmemet, ez az úgynevezett halálút. Ezt a nevet adták neki joggal, állítólag nem tudom én pontosan milyen fórumon, de a világ legveszélyesebb útjának nyilvánították az elmúlt években ezt a 40 kilométeres szakasz Venezuelában, a hegyek között 4000 méter magasság felett vezet ez az út, hajdan a katonaság építette. És az a jellemzője, hogy hát ilyen meredek 45 fokos legalább a hegy, hát sajnos szóban elmondva nem lesz olyan szemléletes, mint képen látva. És ide vágtak utat, de hát érezhető, hogy ilyen meredek hegybe belevágni egy szélesebb utat, az mekkora földmunkát igényelne többszörösét, így hát igazából csak egysávos ez az út. Éppen hogy elférnek rajta a teherautók valahogy. Egyáltalán az ember először gondolkodik, hogy hogyan lehet egyáltalán közlekedni rajta. Tehát jönnek szembe, és talán szöcske módján át kell ugrani egymást. De aztán azért a képek böngészésében kiderül, hogy néha vannak kis kitérők, ahol úgy éppen, hogy le lehet hajtani, és valahogy ki lehet egymást kerülni. Ezen az úton a közlekedés irányát is megfordították. Egyszerűen azért, hogy a vezető ki tudjon hajolni az ablakon, és lássa a kereket. Mert itt centiméterek, vagy talán milliméterek számítanak élet és halál között. Korlát természetesen nincs, és hetente van legalább egy halálos baleset az úton. Hát valami ilyesmi tulajdonképpen a keresztény élet is azért jutott ez eszembe, mert egy olyan ösvényen kell mennünk, ami, ha nem is a földi, de az örök élet szempontjából élet és halál kérdése. Rajta tudunk-e maradni? Mert ha lecsúszik a kerekem, akkor bizony 1000 méteres mélységekbe zuhanok. És centiméterek, vagy mondom talán csak milliméterek választják el az életet a haláltól. Nos, hát ezért jutott tehát eszembe, hogy ilyen valahogy a mi életünk is, és ha ezt az utat képzeljük el magunk elé, akkor bizony nagyon is létkérdés az, hogy Isten egyengeti-e vajon ezt az utat számunkra, vagy nem. Egyébként a kalandturizmus miatt került ez elő, ez a terep, és nagyon sokan járnak oda. Bizonyára sokan meg is halnak. Mert hát vonzó a veszélyes út, és el lehet utána talán dicsekedni, hogy én ezt megjártam. Mennek kerékpárosok is, az se egy egyszerű eset, bár náluk a nem a szélesség a legfőbb probléma. És ki tudja, hogy miért, de vonzza az embereket. Csak éppen vigyázni kell, mert egy pici letérés már halált hoz. Hát valahogy talán jó lenne, ha átéreznénk annak a súlyát, amit Isten elénk tár, hogy ez valóban élet és halál kérdés. A hétköznapi dolgainkban talán nem érződik ez így ki. Persze, lehet élni, tovább élni, túlélni, és folytatni a megszokott életet. De lehet, hogy valójában már réges-rég a lelki élet területén lezuhantunk a szakadékba. Így hát arról is szól ez az ige szakasz, hogy alázattal kell elismernünk, hogy nem vagyunk mi mindentudók, és ezt az ember vagy valóban alázattal beismeri, vagy ha pöfendien kitartok a magam igaza mellett, akkor bizony sokszor keserves módon kell megtapasztalnom, de Isten akkor is igazat szól. És persze, hát nem csak a fizika világának vannak törvényei, tehát, hanem a lelki életnek is, Isten lelki világának is. És nyilvánvaló, hogy az elengedett tárgyak a gravitációnak engedelmeskedve lezuhannak. Nyilvánvaló, hogy a mágnes a természet törvényei folytán vonzza a vasat. Hát így léteznek, mondhatni, lelki törvények is. Az anyagi világ törvényei is hasonlóan ezeket is Isten teremtette és tartja fenn. És a mostani négyes törvényünk első egyenlete tehát azt mondja, hogy az életem ösvénye akkor lesz egyenes és célba érő, ha az Úrban bízom és nem a magam eszére támaszkodom, hogyha minden utamon őrá tekintek és őrá gondolok. Persze, ahogy mondtam, ehhez meg kell ismernem az ő akaratát. Így kínál ilyen három lépést ez az ige szakasz, hogy őrá figyeljünk, benne bízunk. Rá gondoljunk. Nagy kérdés minden esetre az, hogy hiszek-e Krisztusnak, hiszek-e Isten igéjének, például elhiszem-e azt is, ami már a következő pontja ennek a szakasznak, hogy mindebben gyógyulásom is van. Ha végre eljutok oda, hogy nem magamat tartom bölcsnek, hanem Isten igéjében engem megszólító Uramat, ha legfőbb bölcsességemnek a testélet igét tartom, akkor benne orvosomra lelek. Aki gyógyírt tud bajaimra. És ha őt félve kerülöm a rosszat, akkor ez azt is jelenti, hogy hálás szeretettel igyekszem a kedvében járni. Ő meg megajándékoz a gyógyulással, a felüdítő élménnyel, csontjaimnak lesz felüdülése is. Ez persze nem azt jelenti, hogy semmiféle betegség nem érheti el a keresztény embert, és semmiféle baj nem sújthatja az életben, de ő akkor is gyógyulásomat jelenti, mert legelőször is a teljesség, emberlétem, a teremtmény voltom teljessége értelmében gyógyulás ő, tehát ő mindenek előtt arra teremtett, hogy vele közösségben éljek. És ennek a közösségnek a visszanyerése jelenti a legfőbb gyógyulást. Mondhatni, a testi állapotom ezután már csak másodlagos ráadás. Emlékezzünk Nick Vujicicra, akiről láttunk is pár éve egy kis filmet. Végtagok nélkül él, testileg a lehető legnyomorúságosabb módon, és mégis boldog életet él, mert Krisztus rátalált Nickre, és a hitében gyógyulása lett a lelkének. Hát akkor hogy ne lehetne az Úr félelme számunkra testileg amúgy nagyjából legalábbis egészségesek számára gyógyulás? Az egészséges csontok, amiről itt beszél az írás, az manapság mondhatni általánosan elismert tényre utal arra, hogy a testi és lelki betegségek összefüggenek. Hát már a pszichológia, az orvostudomány is rájött erre, ne higgyük hát, hogy akkor épp mi keresztények hagyhatnánk ezt figyelmen kívül, hogy Istennek van ilyen lelki törvényszerűsége is, és a négyes törvényünknek ez tehát a második egyenlete, amely azt mondja, hogy testünknek és lelkünknek akkor lesz gyógyulása, ha félem az Urat, és kerülöm a rosszat. Persze az isteni bölcsességről hallani, az még elfogadható az ember számára valamelyest. A gyógyulásról hallani egyenesen kellemes, de Krisztusban való bizalmunknak vannak kellemetlenebb próbái is, és ez a második kettő, mert Isten igéje kertelés nélkül megmondja ezeket is nekünk. Megmondja például, hogy nekünk, azaz fösvény embereknek mi az Úr szerint az anyagi előmenetel módja. Hogyha nem is a csűreimnek kell megtelnie, hanem mondjuk a pénztárcámnak, és ha nem is a sajtóimból kell musnak folynia, hanem inkább mondjuk a bankszámlámnak híznia, hát mégis hallhatjuk most, hogy miként lehet mindezt szolgálni, és azt mondja az ige, hogy adakozással. Bizony, mert ez Isten lelki világának alapvető törvényszerűsége, hogy fordítva, mint gondolnánk, minél többet adakozom, Isten annál jobban megáld, és ez nem csak lelki értelemben, hanem sokszor anyagiakban is meglátszik. Lehet persze, hogy ezt nem értjük, hát milyen törvény ez, de a fizika törvényeit se értjük mind, és mégis tudjuk adott esetben alkalmazni. Hát itt is mondhatjuk ezt, hát lehet, nem tudom, hogy hogyan működik ez pontosan, de mégis látni, hogy működik. Ahhoz, hogy haszonélvezője legyek, nem kell pontosan tudnom a hogyan jár, elég csak tudnom, hogy ez az egyenlet igaz. Az emberi számítás persze azt mondja, hogy hát ha felveszek valamiből, az kevesebb lesz. Az igazság azonban mégis az, hogyha az Úrnak veszek el, akkor az pedig több lesz. És aki Istent akarja tisztelni, az ne ájtatoskodjon, ne arra hivatkozzon, hogy ő milyen buzgó lélek, hogy ő mennyit imádkozik, hogy mennyit olvasom a Bibliámat is, és ki mindent segítek, vagy mi mindent teszek vallásos indítatásból, hanem most azt mondja az ige, hogy vagyonodból, teljes vagyonodból tiszteld az Urat. A tanítványok zsugali módon hőzöntek a drága kenet elpocsékolásán, hiszen hát mennyi szegényt lehetett volna belőle támogatni, ha eladják legalább 300 dénárért. A bűnös asszony viszont boldogan öntötte Jézus lábára, még a könnyeivel is megöntözte, mert ő így tisztelte Jézust, aki már addigra a halálra készült. És mi elmondhatjuk, hogy tiszteljük Krisztust, elmondhatjuk, hogy a vagyonunk tekintetében is megmutatjuk, hogy hogyan tiszteljük őt vajon. Vagy esetleg csak a feleslegünkből rejtünk pár százast a persejbe, hogy a Jézus megfigyelte a gazdagokat, vagy az özvegyasszonyhoz hasonlóan nem férünk teljes vagyonunk legjavából adni. Figyeljük csak meg, hogy mit mond Isten. Nem azt mondja, hogy ami már fölösleges nekem, és már nem szükséges annyira, hát azt adjuk mondjuk az egyháznak, vagy jótékony célokra. Azt mondja, hogy egész jövedelmem legjavából tiszteljem őt, nem a maradékből, a selejtből, pedig hányszor és hányszor megteszi ezt mind az Ószövetség, mind az Új Szövetség népe. Csak hogy ezen nincs áldás, ezt észre kell vennünk. Istent nem lehet megcsúfolni, mondja, nem lehet becsapni, és nem lehet párgarassal kiszúrni a szemét, mert ez az isteni rend, ez az egyik törvényszerűség. Ezt először megtanulhatjuk értelmünkkel a szavak szintjén, az isteni igazságot, hogy amit adakozunk, azt valójában csak Istennek adjuk vissza, amit tőle kaptunk, ezt épp a példabeszéd ki is mondja egy másik helyen. Aztán tanuljuk meg szívünkkel, lelkünkkel is ugyanezt, hogy amit adakozunk, azt csak Istennek adjuk vissza, akitől kaptuk. És aztán tanuljuk meg cselekedeteinkkel és egész életünkkel is, hogy amit adakozunk, azt csak Istennek adjuk vissza, akitől kaptuk. Mostani négyes törvényünk harmadik egyenlete, tehát azt mondja, hogy ha tisztelni akarod az Urat, akkor bőségesen javaid legjavából adakoz, és ő testi, lelki, anyagi áldásaival halmoz el. A szakasz vége még keményebbé válik. Hát ki szereti, hogyha megfeddik, megfenyítik? Lehet, hogy az emberektől kapott feddés, fenyítés, az persze árt nekünk, de mégis jó megtanulni, hogy Isten fenyítése mindig a javunkra van. Először is azért, mert észre akar téríteni általa. Másrészt, mert még a fenyítéssel, a büntetéssel járó fájdalommal és szenvedéssel is a lelki fejlődésünket szolgálja. Maradjunk csak továbbra is a példabeszédeknél, a 20. fejezetben olvassuk, hogy zúdódások sebek tisztítanak meg a gonoszságtól, és a test belsejében is érzett csapásoktól. Az apostoli bizonyságtétel másrészt meg azt mondja, hogy hát a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy örök dicsőséget szerez nekünk. Vagy éppen a nemrég említett Zsoltár részletet is újra elő lehet talán venni. Ha igaz, mert engem szeretetből van az olaj a fejemnek, még a feddése is. Hát mennyivel inkább így van ez, hogyha Isten fedd és büntet minket. És a feddést persze leginkább Isten igéjében tapasztalhatjuk meg. Akár Biblia olvasásunk közben is a fejünkre koppinthat, akár ige hirdetésben is megdorgálhat, akár egyszerűen csak egy olyan testvéri beszélgetésben, amely Isten igéjére figyel, mert Krisztus szavának fényében szólalhat meg. Mert igaz, hogy a testi fenyítést és a szóbeli helyre igazítást nehéz elfogadni, mégis ez Isten szerető gondoskodásának a jele. És a mostani négyes törvényünk utolsó egyenlete ezért mondja, hogy Isten gyermekei úgy leszünk, ahogyan a világ ugyan nem tudja elképzelni, ő nem így szeretné, nem kényeztetéssel, babusgatással, hanem úgy leszünk Isten gyermekei, hogy ő megfed minket. Akiket Jézusért magához fogad, azokat bizony feddésekben, dorgálásokban is részesíti. Van persze Isten részéről babusgatás is, nem azt jelenti, hogy csak ezt kapjuk, de mégis Isten maga figyelmeztet, hiszen azt mondja, hogy ő úgy méri ki ránk ezeket, mint a gyermekeit szerető atya. És ezért Isten igazi gyermekei, azok nem elmenekülnek a feddéstől, ezért mondja itt az ige is, hogy hát ezt nevesd meg, és ne utáld meg. Nem zúgulódnak a büntetés miatt Isten gyermekei, mert bizony az Isten félelemből eredő bölcsességnek van egy olyan oldala is, hogy amikor rosszat kap Istentől valaki, akkor azt belső ellenkezés nélkül tudja fogadni Isten akaratára figyelve. Mert hát ne feledjük el, hogy bármilyen fenyítést kapunk is tőle, az messze elmarad attól, amit érdemelnénk. Nem feledékenységből kímél meg minket, hanem szeretetből, halálos szerelméből. Halálos, mert a Golgotán Jézus halálát okozta ez a szeretet. Hogy megtanuljuk belőle, hogy ő szeret minket. És ha nem fed, ha nem int és nem dorgál, akkor ez azt jelenti, hogy nem vagyunk kedvesek neki. Ha ellenben rendszeresen fed, int és dorgál, akkor abból megtudhatod, hogy szeretetből teszi, hogy olyan vagy számára, akit kedvel, akit fiává fogad Jézusért. És ugyanezt dorgálását is, intését is, de a szeretetét és bűnbocsánatát is vehetjük most majd az úrvacsorai oltárnál. Ámen. Imádkozzunk. Urunk, Istenünk, megváltó Krisztusunk, őt esz szívünkbe teljes bizalmat irántad, hogy ne akarjunk minduntalan a magunk téveigő eszére támaszkodni. Rád akarunk minden utunkon gondolni, és kérünk, vezess minket ösvényeden, amelyet magad egyengedsz. Vesd el, kérünk, Krisztusunk, gőgös bölcsességünket, hiszen egyedül te vagy bölcs. Hagyd lelkünknek Isten félelmet, mert tudjuk, hogy egyedül ez lehet gyógyulás testünknek, felüdülés csontjainknak, enyhülés lelkünknek. Hagy tiszta szívet, hogy valóságosan vagyonunkból és jövedelmünk legjavából tiszteljünk téged. Hagy alázatot, hogy meg ne utáljuk, meg ne vessük intéseidet, feddéseidet. Hiszen ha gyermekeid akarunk lenni, akkor meg kell értenünk, hogy akit szeretsz, azt megdorgálod. Hiszen így sújtottad egyszülött fiadat is a kereszten. Hát nekünk a Golgota halálos ítéletét és az üres sír új életét. Ítélj meg most is, amikor tested és véred vételére készülünk, de mint szeretett gyermekeidtől, vedd el bűneinket bűnbocsátó véreddel. Amen.